A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. 52. epizódjához érkezett a Buksó, ami persze egy két hetente megjelenő podcast esetében azt is jelenti, hogy éppen két évesek vagyunk, és ennek nagyon örülünk a podcast eddig háttérben maradt szerkesztőjével, Regényi Eszterrel együtt, aki nem fog háttérben maradni, legalábbis ebben az epizódban nem. Családregényekről lesz szó a mai epizódban. Vendégem Iglódi Csaba egy családregényt tett le az asztalra, hamarosan megjelenik Dreher Szimfónia családregény 4 tételben című regénye az Athénaumnál, és családregényeket fogok ajánlani, mégpedig 10 magyar és 10 kortárs külföldi családregényt. És akkor most visszatérünk arra, hogy mi is történt velünk az elmúlt 2 évben. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. 2 éves a Buksó, 52 epizódon keresztül követhették a hallgatók, már aki minden epizódot követett, és általában, sőt nem általában, hanem mindig az én hangomat hallották. Jó lehet, ezt a műsort ketten készítjük. Segítségemre van Regényi Eszter, a műsor szerkesztője, és úgy gondoltam, hogy itt a második évfordulónkon, második születésnapunkon őt fogom kérdezni az epizód bevezetőjében a Buksóról, de előbb megkérdezem, ha számokban kéne kifejezni a Buksót, akkor milyen számokat mondana?
Mostanáig összesen 52 epizódot rögzítettünk, és 57 vendége volt a podcastnek. Megközelítőleg 2600 percnyi beszélgetésem vagy túl, de ha beleszámolom a 100 év magány és a top ten rovatokat is, akkor csak nem 3700 percet szenteltél a könyveknek, legalábbis itt a Buksóban.
Amikor elkezdtük ezt a podcast sorozatot, akkor te egy rutinos szerkesztő vagy, tehát nem csak ezt a podcastet szerkeszted, akkor mire számítottál, hogy például mennyi ideig fogjuk ezt bírni könyvekkel és vendégekkel?
Abba biztos voltam, hogy ez egy kiapadhatatlan téma, efelől nyugodt voltam, meg ezt szerintem te se tudod, nem is mondtam soha, hogy ez nekem egyfajta hazaérkezés volt, mert hogy én 16 évesen odaálltam anyukám elé, és azt mondtam neki, hogy irodalmi műsorokkal akarok foglalkozni, és akkor őnek így felszaladt a szemöldöke, hogy hát van ilyen, mert hogy akkoriban nem nagyon volt, 2000, hát ilyen 4-3-at írhatunk, és aztán én ezért különösen örültem ennek a feladatnak. Tehát abban biztos voltam, sőt hiszek benne, hogy könyvekről mindig kell és fontos is beszélni.
El kell árulnom egy műhelytitkot, vagy egy inkább kulisszatitoknak nevezném, hogy nagyon gyakori az, hogy én beszélgetek valakivel egy könyvről, és ezt vagy olvastad már, vagy elolvasod aztán rögtön azon nyomban. Te mennyit olvasol egyébként a magánéletben?
Szeretnék többet, csak úgy a magam szórakoztatására, de a munkám révén ugye eleve megkerülhetetlen, hogy olvassak. Persze a nap végén egészen más jellegű könyvekhez nyúlok, mint amelyekhez a szerkesztői munka során kell. Az pedig, hogy elolvasom a Buksós köteteket, szinte magától érthetődő, egyrészt mert érdekelnek, másrészt mert elengedhetetlen, hogy tudjak kapcsolódni a beszélgetésekhez. És aztán vannak top Buksó köteteim is, az elmúlt 2 évből ilyen Závada Pál a Felbaum Nagyvárad Berlinje, és Bereményi Gézától a Magyar Copperfield is.
És hajlamos vagy belekapni új műfajba, új ismeretlen szerző könyvébe, vagy pedig van egy, mint mindenkinek egy kiforrott érdeklődési köröd, és akkor azt keresed inkább?
Szerzők kapcsán nagyon nyitott vagyok, de alapvetően azért inkább szép irodalmat olvasok, azért a szép irodalom a szívügy.
Hogyha most valaki megkérdezné tőled, aki például most én vagyok, hogy milyen könyveket ajánlanál, amiket a közelmúltban olvastál és hatást gyakoroltak rád, akkor mit javasolnál?
Az emberek legtitkosabb emlékezete a frissek közül, ez igazán nagy erejű és igazán nagy hatást gyakorolt rám ez a kötet, de egyébként, ha nem is feltétlenül friss olvasmányom, de Spiro Álmodtam Neked novellás kötete az, ami nekem így tényleg 2011 óta újra és újra előkerül, és abból például a Fellini köd című novella az, amit egyszerűen nem tudtam még úgy elolvasni, hogy ne könnyezzem meg. És azért tetszett különösen, mert arról is szól, hogy mekkora ereje van a könyveknek, az írásnak, és Spiro tulajdonképpen beszélget élete szerelmével, és van benne benne egy nagyon szép visszatérő párbeszéd, hogy írja az egyik nagyregényét, és folyamatosan megkérdezi a párjától első újraírás, második újraírás után, hogy milyen. És mondja a párja, hogy jó, de érezte Spiró is, hogy nem az igazi. És elmennek megnézni Fellinitől az Amarcordot, és akkor utána megbeszélik a filmet, hatalmas hatást gyakorolt rájuk, és egyszer csak így kibukik nagy erővel a párjából, akinek éppen akkor iszonyúan fájt a feje, hogy nem jó a nagyregény, amit írsz, olyan regényt írj, ami elmulasztja az ember fejfájását. És ezen utána nagyon sokszor elgondolkodtam, és újra mind a mai napig eszembe jut, hogy tényleg mennyire szép az, hogy a múzsáknak mekkora ereje van, milyen kritikusok, és hogy mennyire jó egy ilyen őszinte kapcsolatban működni, ahol ezt megengedhetik egymásnak, és hogy vajon vannak-e olyan olvasmányélményeim, amelyek el tudnák mulasztani a fejfájásomat, és azt hiszem, ez például olyan.
Hát azt hiszem, hogy ezért is csináljuk ezt a műsort, hogy elmúljon az emberek fejfájása, és hogyha így a második születésnapunk végén kívánhatok valamit neked, akkor az, hogy igyekezzünk meghívni Spiró Györgyöt, és akkor elmondja, hogy is van ez a fejfájása. Könyvemberünk ezúttal Iglódi Csaba,
akinek Dreher Szimfónia családregény 4 tételben című könyvéről fogunk beszélgetni, de először nem is a könyvről, hanem rólad szeretnék, hiszen egy első könyves szerzővel ülünk itt, aki azonban a világ vagy egyéb dolgaiban nem első könyves, és az nagyon érdekes, hogy jutsz el egy könyvig. Én beszélgettem már rólad itt a Buksóban, Tomán Szabinával, akinek a könyvében te nem csak szerepelsz, mint interjú alany, hanem Szabina is beszélt rólad, mint vezetői tanács. Adóról. Úgyhogy tulajdonképpen a Buksó történetében te már másodjára vagy itt, de a szakmából, a kommunikációs szakmából ismerjük egymást, ezt a nézők, hallgatók kedvéért elmondom. Te valamikor politológia szakon végeztél, aztán voltál belpolitikai újságíró, és én már onnan ismerlek, hogy a kommunikációs szakma különböző területein felbukkantál, mindig nagyon sikeres dolgokat csináltál, voltál marketing és PR ügynökség vezetője, és hát mondhatjuk, hogy a hazai kommunikációs szakma egyik meghatározó alakja vagy, néhány éve pedig vezetői tanácsadással foglalkozol, és most mégsem egy üzleti témájú könyv szerzőjeként vagy itt, hanem egy szép irodalmi mű szerzőjeként. Először ezek röviden mondd el, hogy mit csinál egy vezetői tanácsadó, hogy megértsük, hogy lesz belőle író.
Nem tudom, hogy abból, hogy mit csinál egy vezetői tanácsadó, meg lehet-e érteni, hogy lesz belőle író. Nem tudom, hogy író vagyok-e, erről szerintem még talán érdemes beszélni. Én, hogyha finoman tudok fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy pályakezdő író vagyok, és ha valamire gyúrok, akkor az az év fiatal szerzője díj. Nem biztos, hogy ezt meg fogom tudni kapni, de hogy válaszoljuk a kérdésedre. A vezetői tanácsadó egészen pontosan azt csinálja, amit az elnevezést akar. Vezetőknek ad tanácsokat, vezetőkkel dolgozik, illetve olyan emberekkel, az én esetemben, akik valamilyen dilemmával, valamilyen megoldandó feladattal megkeresik, a bizalmukba avatják, és elhiszik nekem azt, hogy a tapasztalatom, a dolgokat összekötni tudó énem, az segít nekik.
De akkor miért nem írtál erről a témáról egy szakmai könyvet?
Erről a témáról írtam ezt a könyvet.
Erről majd beszélünk, csak arra vagyok kíváncsi, és bizonyos értelemben hasonló utat járunk, vagy jártunk be, és azt sose értettem, hogy én nekem miért nem jutott eszembe szakmai dolgokról könyvet írni, de gondoltam, ha tőled megkérdezem, akkor megmondod, és akkor tudni fogom magamról is.
Az én válaszom erre az, hogy én a szakmát azt művelem, és ha úgy tetszik, akkor nincs időm könyvet írni róla, vagy nincs alkalmam könyvet írni róla, és ezért picit érdemes mélyebbre menni. Amit én csinálok, az egy bizalmas tevékenység, az egy bizalmas viszony azzal a vezetővel, vagy azzal a váltáshelyzetben, vagy akár válsághelyzetben levő emberrel, nem feltétlenül vezetővel, akivel dolgozom én. Azokat az eszközöket, azokat a történeteket, amelyek nap mint nap megérkeznek az én irodámba, azt én természetesen nem adhatom ki. Tomán Szabinát említetted, Tomán Szabináról azért beszélhetek most itt, mert ő már beszélt rólam. És senki olyanról nem beszélek, aki az én ügyfelem, de nem beszél rólam a nyilvánosságban.
Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen te eddig is történetekkel dolgoztál, csak ezek nem copyrightos történetek, és az volt a cél, hogy valaki más hasznosítsa ezeket a történeteket. Akkor ebben az is benne van, hogy ebből a háttér munkából nem is eleged lett, de a másik oldala is érdekel a saját történet?
Nagyon jól látod. A saját történetem is érdekel, és azt hiszem, az ember bármit csinál az életében, közhely, hogy azzal persze a saját történetét írja, de nem csak írja, hanem kutatja is. Az én megközelítésem a Dreher Szimfóniánál az egy család regényén keresztül, egy picit nyilván az én regényem is volt. Tehát ezt a történetet soha senki más nem fogja tudni így megírni, az így az nem minőségjelző, hanem ezen a módon. Van egy rövid, nagyon pici epizód, az egyik mellékszereplő, családtag, de mellékszereplő, az eljut Sigmund Freud kanapéjáig, valamikor a 20. század elején, és aztán azért hagyja abba a terápiát, mert Freud doktor megírja az ő esetét abban a híres könyvében, amit közzétett Bécsben 1921-ben. Hogy ez így történt-e, vagy nem, azt nem tudom, de az én félelmem az mindig ez volt, hogy bármennyire is eltorzítom azokat az eseteket, azokat a hozzám érkező történeteket, azok mindig ismerősek lesznek azok számára, akik átélték, akik elhozták, ezt nem tehetem meg.
Még az is lehet, hogy többek számára is.
Az is lehet, de az is lehet, hogyha el tudok annyira vonatkoztatni, hogy többek számára lesz ismerős, akkor meg fogom tudni írni azt a könyvet.
Interjúkban többször elmesélted, hogy miért nem lettél sakknagymester, ezt elmondod?
Elmondom, szomorú történet. 12 éves voltam, és amikor erről beszélek, akkor mindig egy kicsit elérzékenyülök, mert én nagyon-nagyon egy dologra tettem fel az életemet, azt a rövid életemet, ami addig volt. 7,5 éves koromban tanultam meg sakkozni, és azt gondoltam, hogy én sakkvilágbajnok leszek. A 70-es évekről beszélünk, amikor a sakk egy politikai eszköz is volt, visszatekintve, hogyha bárki a Spassky, Korcsnoj, Fischer, orosz-amerikai sakk párbajra visszaemlékezik, akkor igazat adhat nekem. De a lényeg, elindultam ebben a karrierben, mindent föltettem egy lapra, rengeteg szakirodalmat olvastam, rengeteg játékot játszottam, edzőhöz jártam, igazolt sportoló voltam, és 12 évesen egy budapesti döntőn szembe kerültem egy nálam jóval fiatalabb lányjal, akit soha nem fogom elfelejteni, az apukája megemelt, föltett a székre, és 17 lépésben tönkretett. Az én karrieremet is tönkretette, én másnaptól nem sakkozom. A történetnek természetesen van csattanója, azt a lányt, aki engem akkor megvert, Polgár Zsuzsának hívják, aki a testvéreivel együtt a leghíresebb sakkozó lett, de ezt akkor nem lehetett tudni. Akkor egy kiskamasz fiú és egy 10 év alatti kislány csatája volt, a kislány nyert, nagyon helyesen tette.
Ezt azért is kérdezem, mert miközben ez érthető, hogy valaki egy ilyen élmény után azt mondja, hogy jó, akkor nekem valami más kell csinálni, mert a könyvedből kiderül, hogy mondjuk a Budenbrock házat az biztosan olvastad, és hát mégis írtál egy családregényt. Tehát, hogy akkor láttál jelentős példákat, és ebben az esetben nem mondtad azt, hogy jó, akkor én...
Hát azt hiszem, hogy akkor 12 évesen picit másként gondolkodtam, mint most 12 évesnél idősebben, hagyjuk azt, hogy mennyi, de valóban egyébként a sakk szeretete az attól függetlenül, hogy abba hagytam az aktív sakkozást, az megmarad, bár 30 évig nem játszottam egyetlen partit sem. Később összeakadtam Szeremlei Hubával, aki számos szenvedélye mellett nagyon-nagyon jó sakkozó volt, és ő vele kezdtem újra sakkozni.
És a szépírás gondolata, az mikor sarjadt ki?
Hát, hogy egyik szavamat a másikba öltsem, akkor nagyjából abban a pillanatban, amikor felálltam a sakkasztaltól, de nem. Én szenvedélyes olvasó voltam, nagyon sokat olvastam apró, de tényleg nagyon kicsi gyerekkorom óta. És már akkor azt gondoltam, hogy hát ez tök izgalmas olyan történeteket írni, amit mások olvasnak. Rengeteg kezdeményezésem volt, de hosszabb írásra nem volt időm, és aztán viharos sebességgel változott az idő, jött egy rendszerváltás utána, gyerekeim születtek, kisebbek, nagyobbak most már, soha nem volt időm. És tavaly történt egy kegyelmi pillanat, 3-4 dolog egy sorba rendeződött, egy egyenesre rendeződött, és valójában azt gondoltam, hogy hát, hogyha van a bakancslista, akkor arról ki kéne húzni egy tételt. Ez a Dreher szimfónia.
És miért pont a Dreherek, és miért, vagy miért pont egy családregény?
A családregény műfaja az egy szerkesztői döntés volt, hogyha így tetszik. Összeakadtam Csapodik Ingával, aki a Manó könyvek kiadó vezetője, és egyébként a Dreher szimfónia szerkesztője is, nem tudok eléggé hálás lenni neki. Az első beszélgetésünkben megkérdeztem tőle, hogy szerintem mi ma az a műfaj, amiben érdemes nekem elindulnom, és gondolkodás nélkül rávágta, hogy a családregény. A Dreherek egy másik pont ugyanezen az egyenesen, talán Kingához még érdemes annyit hozzátenni, hogy az általad is említett Tomás Szabináról szóló könyvnek is a szerkesztője, és mi abban a munkában találkoztunk. Ő inspirált, rávett, kényszerített, bármit is lehet mondani, a sajátos nézésével és hangsúlyával, hogy kimondta, hogy családregény, és onnantól tudtam, hogy nekem valamilyen választ kell adnom erre. Szerencsés vagyok, szerencsés voltam. Egy héttel korábban jártam a Dreher-nél, a Dreher gyárban. A Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége, ahol én inspirációért, tartalomért felelős partner vagyok, létrehozott velem együtt egy első számú vezetőkből álló kis csapatot, és őket vittem erre a látogatásra. Békefi Gábor, a Dreher vezérigazgatója fogadott minket, és mielőtt megnéztük volna a múzeumot, vagy lementünk volna a pincerendszerbe, ami tényleg fantasztikus, tartott egy prezentációt. És a prezentációnak az volt a címe, hogy Drehertől Dreherig. Én nem tudtam semmit a Dreher történetéről, sőt, nem tudom, hogy podcastben lehet-e olyat, hogy csendesen, de azt mondom, hogy sört sem nagyon ittam az életemben korábban. De az a sztori, ami ott a falakon szembejött, az megfogott. Érdemes visszaidézni, 2 hónappal voltunk nagyjából az orosz-ukrán háború kitörése után, 1 évvel a COVID utolsó hullámának erőteljes magasságba érése után. Minden vállalatvezető az energiahelyzetre, az értékláncra, a szállítási láncra, a humán problémákra, az értékesítési nehézségekre panaszkodott, és szembe jött egy olyan üzleti történet, amelynek a tagjai azok mondjuk az 1800-es évek elejétől csak 1946-ig, az én könyvemben eddig tart a történet, átélték a napóleoni háborúkat, kolerát, pestist, a 19. század forradalmait, elhozták az ipari forradalmat Közép-Európába, aztán egy rövid, de annál virágzó békeidő után megérkezett az első világháború, második világháború, és ilyen körülmények között is egy prosperáló, növekvő gazdaságot hoztak létre. Beléjük szerettem, és azzal az ambícióval írtam ezt a könyvet, hogy mások is beléjük szeressenek, de legalábbis ne felejtsük el őket.
Igen, amellett, hogy ez olyan értelemben egy klasszikus családregény, hogy van benne tradíció, újrakezdés, szerelem, tehát minden, ami kell egy családregényben, de azért elég fókuszáltan vagy hangsúlyosan írsz sikeres üzletemberekről és az ő dilemmáikról. Tehát tulajdonképpen arról írsz, amivel egyébként is foglalkozol. Tudtad hasznosítani például, amit az üzleti döntéshozatalról tudsz a regényírás közben?
Próbáltam. Nagyon sok dilemmát, ami egyébként megérkezett hozzám az elmúlt években, vagy most már majdnem másfél évtizedben, amióta ezzel foglalkozom, azt természetesen bele tudtam helyezni az ő környezetükbe. Az újításhoz való viszonyt, a társas vállalkozások nehézségeit, annak a pillanatnak a megtalálását, amikor érdemes bátornak lenni, annak az időszaknak a felismerését, amikor jobb egy kicsit kéziféket behúzva a távlatok helyett magunk elé nézni. Tehát ezek mind-mind bele kerültek, és nagyon jól látod, örülök, hogyha ez jött le neked, hogy persze ez egy családregény, de a családregény köntösébe belebújt egy üzleti regény, és azt hiszem, hogy az üzleti regénynek a gúnyáját pedig fölvette egy családregény. Valaki azt mondta, hogy Csaba, hát ez egy családregény, ez valójában nem családregény, hanem csak annak öltöztetted. Részben igen, részben nem. Nagyon nehéz olyan emberekről írni könyvet, akik valaha éltek. Mert sok mindent tudunk róluk, de nagyon sok mindent a képzelettel kell kiegészíteni. És ezt úgy, hogy azért az ő leszármazottaik, azok ne sértődjenek meg.
Azt mindenképpen akartam kérdezni, hogy a te definíciód szerint ez mennyi benne a fikció, mennyiben nevezhetjük dokumentumregénynek, egyáltalán hogyan dolgoztál a tényekkel?
A tényeket tiszteletben tartottam, és igyekeztem 100%-ban megtartani őket, és nem meghajlítani. Ebben nagyon jó partnerem volt Török Róbert doktor, aki a Drehernek művészeti tanácsadója, a Dreher gyűjteménynek, tehát annak a múzeumnak a vezetője, és azt a felajánlást tette, hogy elolvassa a készülő könyvet, és hogyha nagyon-nagyon vállalhatatlan dolgot írnék, mondjuk azt, hogy a sör az, nem tudom én, műanyagból és ruhafogasból készül, akkor azért azt jelezni fogja.
Olyan sörök, csak jelzem.
Ízét tekintve biztosan. Na ő írta bizonyos helyeken, hogy igen, de az a szereplő az nem lehetett ott a másik temetésén, hiszen 3 évvel korábban meghalt. És akkor én elgondolkoztam azon, hogy lehet, de nekem ott van szükségem rá, mert ott tud egy olyan gesztust tenni, ami az én történetem szempontjából fontos. Tehát a legfontosabb adatokat és tényeket megtartottam, de ez egy fikció. Ez az én, hogyha úgy tetszik, az én írói, vagy ahogy az előbb fogalmaztam, pályakezdő írói munkásságomnak a része, és ezért én vállalom a felelősséget.
Azt már tudjuk, hogy mitől családregény, mitől üzleti regény, de mitől szimfónia?
A szimfónia az első pillanattól megjelent a fejemben. A szimfónia egy nagy zenekari mű, ami 4 tételből áll, és 4 olyan kulcs szereplője van a Dreher szimfóniának, 4 apa, akiknek az életét kíséri végig, vagy a korát és életét kíséri végig ez a könyv.
És mennyiben tipikusak te ismersz cégeket, cégvezetőket, akár családi vállalkozásokat is, mennyire tipikus ez a cégtörténet? Tehát, hogy van egy alapító, van egy innovátor figura, van egy, aki kiteljesíti, és van egy, aki talán nem tehet róla, de hát mégiscsak akinek a kezéből aztán kifolyik a dolog. Hogy ez ennek így kell lennie, vagy ez tipikusan egy Dreher történet?
Ez egy olvasata ennek a család történetnek. Nem hiszem, hogy ez egy tipikus történet lenne, de mindenképpen annyiban helyesbítenem kell, hogy az utolsó Dreher, tehát a negyedik szimfónia, ugye a szimfónia negyedik tételének a névadója kezéből nem folyott ki a vagyon, hanem államosították, tehát hogy önhibáján kívül egy rendkívül izgalmas személyiség lehetett. A 30-as években a legnagyobb adófizető magyar volt, és 46-ban egyik napról a másikra veszítette el mindent. Családok történetei, és amennyire olvastam, nagyon sok mindent olvastam, utána más hasonló családtörténetekben is, ahol meg tud maradni a kontinuitás, mert ehhez azért kell egy földrajzi szélesség és hosszúság, mert ahol a történelem 30-40-50 évenként újra definiálja a környezeti feltételeket, új eliteket választ ki, ott nagyon nehéz ezt a folytonosságot megtartani. Szóval ezekben az elitekben a következő generációk mindig tanulnak az előzőtől, de néha szembe is fordulnak vele. Mert a fejlődés pont ezt kívánja, hogy ne ugyanazt csinálnák. Ha ugyanazt csinálnák 150 éven át, akkor valószínűleg nem maradna fent a nevük.
Ugye a 4 generáció, a 4 meghatározó férfi vagy apa, ahogy mondtad, az adott volt, hiszen a Dreher család így épült fel. De vannak mellékszereplők, akik lehet, hogy léteztek ilyen természetes személyek, de hát jóval több ember vette körül nyilvánvalóan 4 generáció alatt ezt a családot. Miért pont őket választottad meghatározó figurának?
Miért pont a főszereplőket választottam, akik a mellékszereplők?
Akik nem a Dreher apák.
Egy vezető, és ilyen szempontból mindig Dreher vezető volt, sohasem egyedül van. Mindig körülveszik őket a kornak azok a szereplői, akik vagy előmozdítják a sikereiket, vagy éppen ellenkezőleg gátolni próbálják őket. Ha úgy tekintünk erre a 4 főszereplőre, mint királyra, akkor érdemes azt a hasonlatot hozni, hogy a színházban a királyt, az soha nem a királyt játszó színész játsza el, hanem azok, akik körülötte vannak a színpadon. Ők határozzák meg a testtartásukkal, azzal, hogy hogyan beszélnek hozzá, azzal, hogy hogyan beszélnek róla. Tehát megpróbáltam olyan körülálló szereplőket, valós vagy fiktív szereplőket hozni, akik által jobban megmutathatóak azok a személyiségjegyek, amiket én rájuk akasztottam, vagy nekik szántam. Az egészen biztosan adta magát, hogy egy női szál, egy hölgy szál legyen a történetben, hiszen sokszor azt gondoljuk, hogy a világ történetét azt férfiak írták, de messze, messze nincs így. A Dreherek esetében sincs így. Csak egyetlen rövid példát hagy mondjak. Az elsőnek, a mi szempontunkból az első Drehernek 1803-ban hal meg a felesége, akkor veszíti el, akkor közel 70 éves a férfi, és nem született gyerekük. De ő annyira biztos volt abban, hogy dinasztia alapító lesz, olyan elánnal élte az életét, hogy mindent megtett azért, hogy így legyen, és ez következett be, 75 éves volt, amikor megszületett az első fiú gyereke.
És hát ez, anélkül, hogy spoilereznénk, ez végig is megy a regényen, ez a motivum, hogy...
Hát ha van örökölt sors, akkor orvostod Noémnek szeretettel ajánlom a könyvet, mert a Dreherek sorsa az egy bizonyos tekintetben örökölt sors.
És ugye nem ez az egyetlen, nem ez az ős családanya az egyetlen meghatározó nő, hanem minden generációban tulajdonképpen kiemelsz egy ilyen női figurát. Ha ezt összeveted azzal, amit tényszerűen megtanultál a Dreherekről, akkor ez mennyiben a te írói fókuszod, hogy ezt ilyen fontosnak tartod, vagy mennyiben volt ez valójában így, hogy tényleg voltak ilyen meghatározó nők?
Nagyon jó kérdés. Nem tudom, hogy illetve bizonyos források engednek következtetni arra, hogy így volt, és nem csak abban a tekintetben, hogy erős támaszai voltak az éppen uralkodó Drehernek a feleségek, hanem abban is, hogy az első főzdét azt nagy valószínűség szerint a feleségnek a hozományából tudta kibérelni. Tehát ez egy win-win helyzet, egy összekapaszkodás, és egy nagyon fontos üzenet volt ebben a könyvben az is, hogy magányos hősök nem léteznek. Mindig kell egy biztos háttér. Fontos a családi hagyomány, de az, hogy ez az első Dreher nagyon idős korában halt, meg 85 éves volt, amikor meghalt, de a következő, nem spoilerezve, jóval korábban. Tehát valakinek a folyamatosságot is tovább kellett vinnie.
Nagyon sok információt is közölsz, akár a sörgyártásról, akár a családnak a dolgairól, néha nagyon meglepő információkat, tehát hogy például az első közép-európai gőzgépet a Dreher családnak köszönhetjük, vagy hogy milyen szerepet játszottak a versenylótenyésztésben és hasonló. Mi az, ami téged személy szerint a legjobban meglepett?
A gőzgép biztos, hogy izgalmas volt, tehát a 19. század közepén felismerni azt, hogy Közép-Európa nem maradhat úgy, ahogy mondjuk az, hogy évszázadok óta volt, az biztos, hogy ezek közé tartozik. Az, amikor megtaláltam egy éjszakákat töltöttem különböző archívumokban, online archívumokban, és megtaláltam egy dokumentumot, amiben egy bécsi ügyvéd közzéteszi, hogy az egyik generáció egyik leszármazottja az bepereltetett a család által tékozlásért, mert olyan mértékben költötte a pénzt, hogy az már az egyébként kiapadhatatlan, hogy mondjam, lehetőségekkel rendelkező Dreher családnak is sok volt, és a bécsi bíróság elítélte ezt a fiatalembert, aki aztán tragikus körülmények között halt meg. Tehát is érdekes volt, hogy az egyetlen generáció, ahol három fiúgyerek között oszlott meg a hatalom, az mennyire különböző egyéniségeket jelent. De hogy egy magyar szálat hozzak, és talán számomra ez volt a legizgalmasabb, ahogy a kor geopolitikai összetevőit elemezve, a technológiát elemezve, a várható fogyasztási szokások várható változását elemezve, egyszer csak úgy döntöttek, hogy 1862-ben, hogy akkor megérkezünk Kőbányára.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy mennyiben magyar történet? Ez már elkezdődik az első két-két és fél generációval. Egy, hát bár közép-európai, de azért alapvetően osztrák-német családi cégtörténet, és egyszer csak egy tulajdonképpen egy önkéntes döntés, ami nyilván üzletileg is megalapozott volt, eldöntik, hogy ők akkor elsősorban a magyar cégbirodalomra koncentrálnak, elvágják a szálakat tulajdonképpen, vagy magyar központúvá teszik.
Fogalmazunk úgy, hogy ez eleinte egy szédületes tempójú fejlődés, egy pici főzdéből több főzdéből Bécsben egy egész birodalom, tehát a kereskedelem megszervezése is, vagy a kereskedelembe való beszállás is, ezzel párhuzamosan a mezőgazdasági termelésben, vagy egész pontosan a mezőgazdaságban is pozíciókat fogtak. Ehhez kapcsolódott a technológiai fejlesztés, és arra jöttek rá, hogy ezt meg lehet csinálni Bécsben, akkor biztosan meg lehet csinálni távolabb is. Ne felejtsük el, hogy abban az időben azért a nagy távolságra való szállítás az nem volt olyan triviális, mint ma. És innentől először Triest felé terjeszkedtek, tehát délfelé, amikor a Bécset Triesttel összekötő vasút megépült, onnan már ez egy könnyű menet volt. Terjeszkedtek észak felé, Csehország felé, ugye a Komló hazája, tehát hogy az megint csak adta magát, és amikor így ránéztek a térképre, gondolom én, akkor azt érezték, hogy hát ez az osztrák-magyar monarchia, ezért ez nincs lefedve teljesen. Itt van egy keleti rész, amelyik ugyanolyan fejlődés előtt áll, 15-20-30 évvel lemaradva, mint amilyet Ausztria átért korábban, tehát érdemes volt keletre jönni. Ez nagyon fura történet egyébként, hiszen a Dreherek valahonnan a Fekete-Erdő vidékéről származnak, tehát azt is mondhatnám, hogy amerre a Duna ellát ők jöttek, de keletre indult el egy vándorlás ott a 18. század közepén.
Ez egyébként a 18. század második felében Magyarország irányában ez majdnem hogy jellemző volt, mert hát a lehetőségek földje volt ezek szerint a Drehereknek is. Engem inkább az érdekel, vagy az is, hogy rendben van, ez egy üzleti döntés. De egy generációval később ők már magyarok tulajdonképpen.
Ez így van, ez részben kényszer szült a történet. Az utolsó generációban három fiúgyerek volt, és a három fiúgyerek között felosztódott a birodalom. Az egyikük a Trieste gyárat, a másikuk a csehország és az osztrák bizniszt, és a harmadikuk kapta
Kőbányát,
illetve a magyar piacot. A Trieste sörgyár volt annak a kezében, akit tékozlásért elítélt a bíróság, és nagyon fiatalon meghalt. Az osztrák üzletet, azt nem sikerült úgy vinni, fogalmazzunk úgy, hogy az megérje a 20. század szép évtizedeit, és maradt a magyar rész, és a Jenő, aki ezt a világot birtokolta, ő egy gyönyörű házassággal tulajdonképpen két óriási vagyont is egyesített, a Hagermachereknek a vagyonát, akik malomiparban, egyébként sörfőzésben is érdekeltek voltak, szállodákat birtokoltak, bérházakat, és a saját sörre alapuló birodalmát, ami akkora már ugyancsak kiegészült budapesti, egész pontosan akkor még részben, nem, akkor már budapesti bérházakkal, a Martonvásári kastéllyal és számos óriási földterülettel is.
A szimfónia négy tétele miatt, vagy a vérségi generáció lezárulása miatt döntöttél így, hogy a családi folytatásról nem írsz, tehát, hogy mondjuk a Hardy Dreher Béláról, meg azokról, akiknek emigrálnia kellett, tehát, hogy azért zártad ott le, mert ott vége volt a apáról fiúra örökíthető dolgoknak?
Így van, az örökölt sors az megjelent abban a tényben is, hogy fiú gyerekkel egyetlen utód, egész pontosan egy fiú gyerek volt, de ő is 10 éves korában meghalt, és nem maradt fiú utódja a Dreher családnak. És a 46-os államosítás az én utolsó hangom, vagy az utolsó hangok a Dreher szimfóniában. Utána az már egy másik történet. Könnyen lehet, hogy érdemes azt is megírni, de én nagyon tudatosan választottam kezdőidőpontnak némi előzménytörténettel az 1800-as évek elejét, és lezáró időpontnak a 46-ot.
Most is erről volt szó, hogy tulajdonképpen az elég brutális magyar történelem tesz ennek az egész családtörténetnek a végére.
Annak a generációnak a végére.
De közben a regényben magában is van egy lezárulás felé mutató út, és nem véletlenül idézed meg, gondolom, a Buddenbrock házat, meg azt a Thomas Manni mondást, hogyha kész a ház, jön a halál. Tehát, hogy vannak arra utaló jelek, hogy ez nem lesz egybetartható.
Mindig vannak jelek. Minél nagyobb egy birodalom, annál nagyobb a kockázata annak, hogy darabjaira hullik. Ha úgy tetszik, akkor egy kézben a birodalom az a harmadik generációig volt, utána ez természetes módon osztódott. De hogy azok a jelek, amiket te mondasz, azok a fantázia művei, vagy valóságos történelmi dolgok, ezt most hagyd ne bontsam ki, az korábban említett Csapody Kinga, a szerkesztőm mondta, hogy írta valahol nekem, hogy az a baj, hogy már ő se tudja eldönteni, hogy melyik az a pillanat, amikor én igazat mondok, és melyik az a pillanat, amikor nem mondok igazat, hogy ennél rosszabb szót ne használjam.
Jó, hogy csapdába csörök, akkor azt mondom, hogy mivel vezetői tanácsadóként muszáj, hogy igazat mondjál, akkor azt kérdezem tőled vezetői tanácsadóként, hogy mit tanulhat ma egy üzletember a Dreherektől?
Elsősorban azt, hogy 15-20 évvel előbbre kell látni. Hát, hogy ha egy...
Kösz, mondhatná erre egy üzletember.
Ettől függetlenül ezt tanulja, mert valamennyi meghatározó Dreher fejében egy jövőidejű vállalkozás volt. Persze tudta, hogy mire épít, tudta, hogy megvannak az alapjai, de azt, hogy ezt ő azzal viszi tovább, hogy szerteágazóbb tevékenységet folytat, vagy azzal, hogy megmarad ugyanabban és ugyanúgy, ahogyan korábban dolgoztak, abban van döntési szabadsága. Szerintem ez az egyik. A másik, hogy sohasem lehetsz olyan okos egyedül, mint amilyen okos lehetsz akkor, hogyha körülveszed magad olyan emberekkel, akikben bízol, és akik bizonyos területeken többen tudnak, mint te.
Ja. Kommunikációs szakmában, bármit is csinálja az ember, van egy egy megkötöttség, hogy el kell képzelni a célcsoportot, hogy kinek beszélünk. Te íróként elképzeled, hogy ki fogja ezt olvasni, és töröttél ezzel egyáltalán, vagy csak írtad, amire gondoltál, és majd megtalálja az olvas.
Nem tudom, mi a profim, hogyha mit mondok, mégis csak tanácsadó vagyok, tehát inkább azt mondom, hogy az első olvasóm, aki egészben és papíron kezébe vette a könyvet, igaz, hogy kinyomtatott formába, már hogy kézirat nyomtatott formába, ő az édesanyám. 83 éves lesz egy-két nap híján akkor, amikor megjelenik a könyv. Azt hiszem, hogy ő biztos a szemem előtt volt, mint olvasó. De a szemem előtt volt a 9 éves legfiatalabb gyermekem is, aki már nagyon várja, és naponta megkérdezi, hogy mikor olvashatja el. Hát, hogy széles a range ebből a tekintetből, és nyilván a saját korosztályon, vagy a plusz-minusz 10-15 év is azt hiszem, hogy az a célcsoport, aki el tud merülni egy család vagy család regényben, örül annak, hogy bizonyos kultúrtörténeti érdekességekkel is meg tud ismerkedni. Csendben mondom, hogy ezekre nem igaz, amiket a Kinga mondott, ezek mind valósak, tehát nem tettem be olyat, ami nem létezik. Lehet, hogy találkoznak olyan emberek a regényben, akik egyébként nem találkoztak volna, de hogy mindegyik létezett, az biztos. És mindenkinek ajánlom, aki szeret olvasni, tehát hogy ez legyen egy ilyen olyan mű, ami 9-től 83 éves korig olvasható.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. A Bookshow két éves történetében 711 könyvet ajánlottam, amit most megtetézek újabb 20-szal. 2x10 családregényt fogok ajánlani, mindegyik kortárs, azaz a szerzője még él, és 10 magyar, 10 külföldi családregény következik tehát ABC sorrendben. A magyar családregények közül az első az ABC szerint Gerlóci Márton, Mikecs Anna Altató című könyve, amelyet a Szkolár adott ki 2017-ben. Ez családi naplók, levelezések, néprajzi, prózai és lírai művek felhasználásával készül, de Vázát két nagyobb lélegzetvételű ír, Gerlóci Márton felmenői, Jékeli Márta és Séfer Ida emlékirata adja, ugyanakkor ez egy regény, nem pedig egy dokumentumgyűjtemény. Gurubi Ágnes Szív utca című regényét a Kaligram adta ki 2020-ban, ez is egy ízig-vérig családregény, a Szív utcában játszódik két értelemben is, és egy család múltját, anyák, nagyanyák és dédanyák bánatait, örömeit, szenvedéseit, veszteségeit mutatja a könyv. Jósvai András, Márton Irma tévedése, ez is Kaligram 2021-ből, Márton Irma, ami mióta az eszét tudta, vegyész akart lenni, nem az lett, hanem szülésznő, nem is akármilyen, a város legjobb szülésznője, ez az alaphelyzet, amiből indul a regény, itt is nő áll tehát a középpontban, és az őt körülvevő apák, családtagok, és természetesen Magyarország. Kepes András Tövis puszta című regénye 2011-ben jelent meg eredetileg utoljára az Open Books, tavaly előtt adta ki. Kepes András ebben a regényben hol fanyar humorral, hol felkavaró drámai erővel négy eltérő származású és értékrendű család sorsát kíséri végig a 20. századon, van köztük arisztokrata, szegény paraszt, falusi zsidó és polgári família egyaránt. Kollár Klemenc László Öreg banda című regényét a Magvető adta ki 2021-ben, a szerző a Bookshow vendége is volt. A Schwab Kaldenekker család ősei az 1720-as években érkeztek meg Schwab földről Magyarország, előbb Dunaharasztiba, majd Újhartyánig jutottak, ahol Kollár Klemenc László is született, ez tehát a saját családjának a regénye, de ez sem dokumentumgyűjtemény, hanem egy regény. Oravec Imre a Rög gyermekei című háromrészes családi regénytrilógiája a Magvető gondozásában jelent meg, és egy magyar paraszti család történetét meséli el Magyarországtól Kaliforniáig és Kaliforniától vissza Magyarországra. Ördög Ottó Szőnyi fúga című regénye az Erdélyi Szalon gondozásában jelent meg 2022-ben. A fülszöveg szerint a Szőnyi fúga olyan, mint egy katedrális ablak, egyik íve Ördögnéni és Jóbácsi története a Nefelejts utcában, a másik íve pedig Szőnyváros históriája, az ezüstkortól kezdve egészen a közelmúltig. P. Horváth Tamás a Zsolnai. Itt is egy trilógiáról beszélünk, és a ismert familiát, a Zsolnai családot megalapító Zsolnai Vilmos életregénye, illetve a következő részekben a család más tagjainak története bontakozik ki a lapokról, és hát egyben a szerző szerelmi vallomása is ez szülővárosához, Pécshez. Rakovszki Zsuzsa, Célia, Magvető kiadó gondozásában jelent meg 2017-ben. A alapszituáció onnan indul, hogy a regény elbeszélője arról értesül, hogy lehet, hogy van egy lánya, így kerül az életébe a 20 éves Célia, és kibontakozik egy családtörténet is. Szécsi Noémi Nyughatatlanok eredetileg 2011-ben jelent meg, a Magvető 2019-ben adta ki újra. Ez a regény az 1848-as forradalom és szabadságharc utáni emigráció idején játszódik, itt is nők állnak a középpontban, és természetesen családregény ez is a javából. 10 külföldi családregény következik. Jeffrey Archer, Only Time Will Tell 2011-ben jelent meg eredetileg, Siebert Ádám fordításában pedig a General Press adta ki 2022-ben, majd az idő eldönti címmel, szinte egy teljes századot felölelő trilógiának az első darabja ez, amit majd még másik két rész követ, egyszerre egy krimi és egy letehetetlen családregény. Paul Auster 4-3-2-1 című regénye 2017-ben jelent meg eredetileg angolul, és Pék Zoltán fordításában az Európa adta ki 2020-ban. Mi lenne, ha másképp döntenénk, és a dolgok másképpen alakulnának, teszi fel a szerző a kérdést, és megtudjuk, hogy a kiinduló pont idején 1947. március 3-án a New Jersey-ben született orosz zsidó származású Archie Ferguson, pontosabban 4 Archie Ferguson közül, kinek az élete hogyan alakul, a 4 Archie nagyon hasonló, ám a sorsuk másfelé tereli őket a véletleneknek, balszerencsének, saját döntéseiknek következtében. Jonathan Franz and the Corrections 2001-ben jelent meg, Bart István fordította le, és 2021-ben adta ki Javítások címmel a 21. század kiadó, a szerzőtől más családregényt is ajánlhatnék, a Keresztutakat vagy a Szabadságot, de talán ez hozta a legnagyobb ismertséget és a legtöbb díjat a kiváló szerzőnek. Mijenko Jergovics, Dvori od Oraha 2003-ban jelent meg, Csordás Gábor fordította le, Diófaházikó címmel, és a Lármattan adta ki 2017-ben. Egy horvát szerzőről van szó, és a horvát irodalom egyik legfontosabb kortárs regényének tekintik ezt a népes dubrovniki család 20. századi történetét bemutató regényt. Minjin Lee Pacsinkó 2017-ben íródott, és Pacsinkó címmel, Barta Judit fordította, az Alexandra adta ki 2020-ban. Ez tehát egy kínai regényeposz, egy szegény, de öntudatos bevándorló család 4 nemzedékének történetét meséli el, akik száműzve hazájukból boldogulnak. Claire Lombardo, The Most Fun We Ever Had 2019-ben jelent meg, Margittai fordította, Sosem voltunk boldogabbak címmel, a könyvmoly képző adta ki. Ez egyszerre egy szerelmes történet és egy családregény, a New York Times bestseller listáján szerepelt nagyon sokáig, és a Women's Prize for Fiction című díjra is jelölték, mint a legjobb családregényt. Salman Rushdie, az Éjfél gyermekei, eredetileg Midnight's Children címen jelent meg még 1981-ben, Falvai Mihály fordításában tavaly jelent meg a Helikon gondozásában. Ez az a regény, amellyel a szerző elnyerte a Nobel-lel egyenrangú elismerést, a Booker díjat, pontosabban a Booker 40. évfordulójára kiírt Bookerek Bookere versenyt, és természetesen muszlim környezetben játszódik, a főhős Salim pontban éjfélkor India független válásának pillanatában születik, és róla és a családjáról szól ez a regény. Zadie Smith White Teeth, azaz Fehér Foga 2000-ben íródott, és Sóvágó Katalin fordításában tavaly adta ki a Helikon. Ez a 23 éve megjelent regény ma már szinte klasszikusnak számít, a szerző egyik csúcsművének tekintik, és a 70-es, 80-as évek Angliájában játszódó több generációs családtörténetről van szó. Jon Kálmán Stefánsson, Fiskarnir Hafa Eng Fetur, ha így kell mondani, a magyarul sokkal egyszerűbb, a halaknak nincs lábuk, 2013-ban írta a szerző, Patat Bence fordította, és a Tipotex adta ki tavaly. Izland legnagyszerűbb, legismertebb írójának költői modern családi szagájáról van szó, eredetileg tehát izlandi nyelven íródott. Végül pedig Ljudmila Ulickaja, Médea és gyermekei, Médeja Jó Gyéti 1996-ból Végilbert Edit és Goretyics József fordította, a Magvető pedig 2017-ben adta ki. Lehetne még a szerzőtől sorolni családregényt, talán ez a leginkább családregénye. Krimi görög Médea Szinopli hegyi házában minden nyáron összegyűlik egy nagy család, és mindent megtudunk róluk egészen 3 generáción keresztül. A regényt egyébként később mindenféle fontos díjakra is jelölték.